a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szakál István Lóránd, a századvég vezető elemzője, akibe a műsor első részének utolsó percében talán belefojtottam a szót. Tulajdonképpen visszaidézve ezt a kis topikot, arról beszélgettünk, hogy helikopterpénz történt a Magyarországon, mármint az a fajta konstrukció, amely leginkább az Egyesült Államokból ismert, egy válságsegítés apropóján, vagy pedig célzottabbak voltak az intézkedések, és akkor visszaadom neked a szót, Lóránt.
Igen, remélem, hogy onnan fogom folytatni, ahol abba hagytam. Tehát a válságkezelésnek az első időszakát a reálgazdaság segítése jellemezte, ami arra irányult, hogy megőrizni a munkahelyeket. És azt láthatjuk, hogy ez nagy mértékben sikerült. Azoknak, akiknek nem sikerült megőrizni a munkahelyüket, mert a munkahelyek megszűnésének is van egy természetes ritmusa is. Vannak olyan munkahelyek, amelyek akár a technológiai haladásnak köszönhetően feleslegessé válnak. Az ilyen helyzetben lévő embereknek pedig különböző képzési, átképzési támogatásokat biztosított a kormányzat. Majd pedig most én ezeket a transfereket, amelyeknek legnagyobb része az most februárban érkezik az érintettekhez, Én ezt semmiképpen nem nevezném helikopterpénznek. Ugye a helikopterpénzt akár az Egyesült Államokban, akár Ausztráliában, nagyon érdekes, hogy ott 2008-ban, 2009-ben is alkalmazták ezt a megoldást. Ott ezt azt jellemezte, hogy a válság kitörését követően rövid időn belül juttattak el, ott sem mindenkihez, hanem leginkább az alacsony jövedelmi helyzetben lévő emberekhez ilyen pénzeket, abból a célból, hogy mivel abból indultak ki, hogy az alacsony jövedelműek és a nyugdíjasok azok hajlamosak inkább elkölteni a plusz forrásokat, mint megtakarítani, ezáltal kívánták a gazdaságban a keresletet fenntartani, és ezáltal csökkenteni a válság negatív hatását. Az, ami nálunk történik, az nem helikopterpénz, mert ez egy sokkal célzottabb. Itt ugye nézzük meg, hogy kik vannak a fókuszban, elsősorban a gyermeket nevelő családok, a nyugdíjasok, akik hangsúlyozom nem részesülnek automatikusan a gazdaság növekedéséből, már pedig a tavalyi évben a növekedés az elmúlt 30 év legdinamikusabb növekedése volt. Persze azt is, arról is érdemes lenne néhány szót ejteni, hogy ez miért lehetett, vagy miért történhetett így, illetve azok a szakmakategóriák részesültek béremelésben, amelyeknél ez, lássuk be őszintén, rájuk fért. Itt gondolok a kulturális, a szociális szférában dolgozókra, a pedagógusokra, és hát ha a minimálbérre, illetve a garantált bérminimum emelésére törekedtünk, vagy gondolunk, akkor annak valóban megvan a helye. Tehát azt látni kell, hogy uniós összehasonlításban, figyelembe véve, hogy nincs is mindenhol minimálbér, nincs minden uniós országban minimálbér, de annak érdekében, hogy megtarthassuk a munkaerőt, és megakadályozzuk azt, hogy elvándoroljanak, ennek érdekében szükség van a minimálbérnek.
Érdekes ugye ez a témakör, mert akkor, amikor bejelentésre került, hogy milyen drasztikus módon emeli a kormány a minimálbért, erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a világgazdaság tavalyi júniusi konferenciáján, sokan azt mondták, hogy egy képtelenségi gazdálkodni. Amikor már hatályba lépett, akkor meg az a probléma, hogy semmit nem ér, hogy összevetjük magunkat más európai uniós tagállamokkal. Hogy látod ezt a témakört, magát a minimálbér intézményét, hogy szükség van még erre Magyarországon?
Ez egy nagyon komoly emelés. Ez egy 20%-os emelés átlagban. Ugye mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum esetében. És ha belegondolunk abba, hogy 2010-ben, ha jól emlékszem, még 73.500 forint volt a minimálbér, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy 2,5-szeres növekedés ahhoz képest. Ugye itt el szoktuk mondani, hogy most 2022-ben annyi a minimálbér, mint amennyi 2010-ben az átlagbér volt. Hogy szükség van-e erre az intézkedésre? Én azt gondolom, hogy szükség van, ez egy jelzés a gazdaság szereplőinek arra, hogy a bérekre is költeni kell annak érdekében, hogy ne legyenek munkaerő problémáink, és hát azt se felejtsük el, hogy a kormány nagyon komoly segítséget nyújtott a vállalkozásoknak ahhoz, hogy ha nem is teljes egészében, de meg tudják valósítani a minimál bér emelést. Itt ne felejtsük el, hogy milyen intézkedések történtek a másik oldalon, ugye a szochót 15,5%-ról 13%-ra csökkentette a kormányzat, és a szakképzési járulékot, ami 1,5% volt, azt pedig megszüntette. Ezt, hogyha úgy összeszámoljuk, akkor ez egy 600 milliárdos kiesés a költségvetésből, amivel azt a jelzést küldte a kormányzat a vállalkozóknak, hogy én ezzel támogatlak benneteket abban, hogy ki tudjátok fizetni a megemelt minimálbért és garantált bérnyugdíjat. Azt sem felejtsük el, hogy itt ennek a béremelésnek, minimálbér emelésnek és garantált bér minimum emelésének, ez közvetlenül 2 millió embernek közvetlenül 1 millió embernek, közvetetten 2 millió embernek a jövedelmi helyzetére van hatással. Ugye garantált bérminimum körüli szinten mintegy 650-700 ezer embert foglalkoztatnak Magyarországon, minimálbéren pedig egy olyan 250-300 ezeret, de körülbelül 1 millió ember van, aki olyan szociális jellegű transferekben részesül, amelyek a minimálbérhez vannak kötve. Tehát emelkedik a minimálbér, emelkednek ezek a juttatások itt, és itt elég csak a gyedre gondolni.
Ha már kitértünk a munkaerőpiacra, ismét feszültség van, és ez persze pozitív oldalról mondom. Említetted, hogy közel 4,7 milliónyian dolgozunk Magyarországon, és ilyen még nem volt. Még a rendszerváltás megelőzően sem, ráadásul akkor egyébként magasabb volt a népesség, tehát össze sem lehet vetni a 80-as évek utolsó számait a mostanival, több okból kifolyólag. Nem pusztán a rendszerbeli, nem pusztán a rendszerbeli eltérések apropóján.
Kapun belüli munkanélküliség.
Igen, és akkor tegyük hozzá, hogy honnét lesz többlet, hogyha a gazdaságnak a felvevő ereje növekedni fog, hiszen azért 2022-ben is fennmarad a dinamikus növekedés, legalábbis az összes előjelzés 5%-os bővüléssel számol.
Hát mindenféleképpen fontos kérdés az, hogy a bérdinamika megmaradjon. Mint ahogy erről korábban is beszéltünk, a különböző intézkedéseknek a következtében jó esély van arra, hogy a bérdinamika az 2022-ben az előző időszakhoz képest is magasabb lesz, illetve hogyha a bérdinamikára gondolunk, ott arra hatással nem csak a minimálbér és garantált bér emelkedése van, hanem ahogy te is mondtad, az újból megjelenő munkaerő hiánynak is van egy bérfelhajtó hatása. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek azok a lehetőségek, amellyel meg lehet őrizni a munkaerőt.
Van még itt egy fontos téma, ide tartozik szorosan, hiszen az elmúlt 2 évben jelentősen gyengült a hazai fizetőeszközünk, ugyanakkor 2022 elejétől úgy tűnik, hogy a forint, ha nem is megtátosodott, de erősödésnek indult. Szerinted mi áll a háttérben? Egyértelműen a jegybanknak a lépései, vagy pedig esetleg más tényezők és más faktorok is bejátszanak?
Hát itt mindenképpen fontos az, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt az első bank az Európai Unióba, amelyik egy kamatemelési ciklushoz kezdett 2022 júniusában, érzékelve azt, hogy az infláció réme fenyeget. Tehát az a tudatos kamatemelési politika és megfontolt kamatemelési politika, ami a jegybankot jellemezte, az mindenképpen hatással volt a forint árfolyamára is, de itt akár visszautalhatunk arra a korábbiakban már tárgyalt szempontra is, hogy úgy tűnik, hogy a kormány gazdaságpolitikájának a hitelességét is elismerik a külföldi befektetők, aminek a legjobb mutató száma az a hitelminősítő intézeteknek az álláspontja, amelyik sokat javult az elmúlt időszakban, és azt hiszem, hogy erre a hétre egy újabb minősítés várható éppen a Standard and Poor's-tól, de azt látszik, hogy a magyar gazdaságpolitika hitelessége az akár ha az IMF-nek, akár az Európai Bizottságnak a véleményét tekintjük, sokat javult az elmúlt időszakban, és ezek így együtt a fiskális politikának a hitelessége, illetve a monetáris politikának intézkedései. Ne felejtsük el, hogy a kamatemelés mellett olyan eszközökhöz is nyúlt a jegybank, mint a nem konvencionális eszközöknek kivezetése, gondolok itt az eszközvásárlási programra, vagy az NHP hajrának a kivezetésére. Ezek mind egy szigorodó monetáris politika irányába mutatnak, aminek az egyik következménye az, hogy úgy tűnik, hogy a forint ebben a 350-360 forint körül
euróval szembeni
kurzusban stabilizálódott. Lehet, hogy innen még erősödhetne egy kicsit, de hát meglátjuk, a jegybank tovább folytatja a monetáris politikájának a szigorítását.
Euróval könnyebb lenne, teszem fel a kérdést azért is, mert az ellenzék azt ígéri, hogy a kormányra kerül 5 éven belül bevezeti a közös uniós pénzt.
Hát ezt így nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban egy racionális kérdés.
Tehát nem politikai?
Nem politikai és nem ideológiai kérdés. Márpedig én azt látom, hogy az ellenzék ezt a kérdést sokszor...
Ez a választási kampány része, bocsáss meg, hogy belekotyogok.
Ideológiai, politikai kérdésként kezeli, és úgy próbálja az euró bevezetésének a kérdését feltüntetni, mint egy az európai ságuknak a bélyegét, vagy az európai ságuknak elismerésének a kérdését. Tehát nem racionális alapon ítélik meg, hanem politikai ideológiai alapon az euró bevezetését. Márpedig az elmúlt években számtalan olyan kutatás, olyan bizonyíték született meg, amelyik azt mutatja, hogy önmagában az euró bevezetése az nem old meg semmit. És csak abban az esetben pozitív hatással az euró bevezetése, hogyha arra megfelelően felkészült az az ország, amelyik bekívánja vezetni, és ehhez hozzátartozik az, hogy milyen gazdasági szerkezettel rendelkezik az adott ország. Itt fölmerül például a kérdés, hogy a jövő évben a horvátok beszeretnék vezetni, vagy eldöntötték, hogy bevezetik az eurót, és felmerül a kérdés, hogy ha már a horvátok is, akkor mi miért nem? És itt mindig érdemes mögéje nézni a dolgoknak, érdemes azt megnézni, hogy az adott országnak milyen a gazdasági szerkezete. A Magyarország gazdasági szerkezete az különbözik a horvát gazdaság szerkezetétől. A horvát gazdaság esetében sokkal nagyobb szerepe van az idegenforgalomnak, a turizmusnak, és számukra a küldőpiacok elsősorban az Európai Uniós piacok. Tehát számukra az euró bevezetése az egy kézzel fogható javulást idézhet elő, vagy vonzóbbá teheti az országot a nyugat-európai euróval fizető turistákkal szemben. Ezzel szemben a mi országunk az egy elsősorban, a mi gazdaságunk az egy nyitott, exportorientált gazdaság. Számunkra sokkal fontosabb az, hogy önálló monetáris politikát, önálló árfolyam politikát tudjunk folytatni, és ezáltal, ha szükséges, akkor adott esetben a külkereskedelmünket, külkereskedelmi pozícióinkat javítani, elsősorban az exportunkat, export helyzetünket tudjuk javítani.
Ha már tett egy ilyen határon túl kitekintést, akkor nézzük egyébként, hogy a velünk hasonló nagyságrendű, de jóval előttünk járó Csehország miért nem akar ebbe vezetni az eurót? Erre mi a megoldás, hiszen őket aztán tényleg tártkarokkal várnak az eurózónába, abba a percre be tudnák vezetni az eurót, amikor kellene.
Hát én azt gondolom, hogy a cseh gazdaságnak a szerkezete is hasonlít a magyar gazdaság szerkezetéhez. Ők is egy exportorientált gazdasági szerkezettel rendelkeznek. Dinamikus felzárkózási pályát futottak be az elmúlt években. Ugye ők valahol 85% körül vannak az EU átlagához képest, és hát gyakran olvashatunk olyan elemzéseket, akár Magyarország esetében is, hogy akkor szabad bevezetnünk az eurót, hogyha a versenyképességünk már elérte azt a szintet, hogy azon az euró bevezetése nem visszahúzó hatást, hanem egy lendítő, előre mozdító hatást.
Szükségszerű egyébként a fejlettség szerintet, hiszen nem előírás. Tehát, hogyha teljesítjük a szigorú pénzügyi követelményeket, szerintem ezt a kedves hallgatók is nagyjából tudják, hogy alacsony hiány, szinten tartott államadósság, ugye ez a GDP 60%-a, 3% körüli infláció, aztán ugye a forintot kötjük két éven keresztül egy árfolyamrendszerhez, tovább még tartozik a kamatkonvergencia is, szóval ez nem feltétel a Brüsszel részéről.
Valóban, a versenyképesség az nem kritériuma az euró bevezetésének, de ha azt nézzük, hogy az elmúlt 20 évben melyek voltak azok az országok, akik valóban előnyt élveztek azáltal, hogy az eurót bevezették, és melyek azok, akik nettó vesztesei voltak az euró bevezetésének, azt láthatjuk, hogy azok az országok jártak jól az euró bevezetésével, amelyek eleve versenyképes gazdasági szerkezettel és gazdasággal rendelkeztek. Egy 2018-ban vagy 2019-ben készített, egy német intézet által készített vagy elemzése hivatkoznék, amelyik egyértelműen kimutatja, hogy 2002 és 2019 között az euró bevezetésével nettó értelemben két ország járt rendkívül jól, ez Németország volt és Hollandia, ugye mind a két gazdaságot az jellemzi, hogy ezek versenyképes gazdasági szerkezettel rendelkező versenyképes gazdaságok, és hát az olyan gazdaságok, mint Olaszország, vagy Portugália, vagy Spanyolország, vagy akár még Franciaország is, kimutathatóan veszítettek azáltal. Ha jól emlékszem, abban a 15 évben, amennyire visszatekintett ez a vizsgálat, kimutatták, hogy a minden olasz állampolgár ebben a 15 évben fejenként mintegy 74 ezer eurót veszített azáltal, hogy Olaszország bevezette az eurót, és nem maradt a régi saját lírájánál, ami ugye a monetáris politikában lehetőségeket teremtett volna. Olyan lehetőségeket, amivel a monetáris politikáját sokkal jobban össze tudta volna, hangsúlyba tudta volna hozni azokkal az igényekkel, amit az olasz gazdaságnak szüksége lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy a Maastricht-i kritériumok azok fontosak, ezek feltételét jelentik az eurózónához való csatlakozásnak. Az megint más kérdés, hogy esetleg lesz-e módosítás, vagy lesz-e valami változtatás a Maastricht-i kritériumokban éppen itt a válság hatásait figyelembe véve. Ugye ne felejtsük el, hogy most az egyik Maastricht-i kritérium az állam, a költségvetési deficitre vonatkozó szabály az éppen nincs érvényben, vagy felfüggesztette az Európai Unió. De én azt gondolom, hogy ezen túl kell nézni, vagy ezen túl is meg kell vizsgálni, hogy racionális-e számunkra az euró bevezetése, és itt mindenféleképpen azt kell mérlegelnünk, hogy versenyképesség szempontjából hol állunk. Én azt gondolom, hogy ha valahol elérjük azt a körülbelül az uniós átlag 90%-át fejlettségbe, akkor már közelebb kerülhetünk azhoz az állapothoz, amikor érdemes lehet bevezetni az eurót.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Szakál István Lóránd, a századik vezető elemzője volt, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallottak, hallgassanak bennünket máskor is, viszonthallásra.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.